Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, ezúttal Dunaszekcsőre látogattam el, ahol Laborc Ferenc, Laborc Flóra és Laborc Mónika közös kiállításának az utolsó simításait végzik éppen, most, amikor a riportot készítem. Hallgassák meg Laborc Flórával és Laborc Mónikával készített riportot. Hogyan jött létre ez a kiállítás, és mit lehet itt látni?
Úgy kezdődött a dolog, én Laborc Mónika vagyok, hogy édesapám dunaszekcsői származású, édesapám unokatestvére, Boriska néni, Schmidt Jánosné, ő mindig itt élt, és mi gyerekkorunkban, pici koromtól kezdve, mit tudom én, ahogy már mászkáltam, minden nyarat nála töltöttünk Dunaszekcsön. Csodálatos élmény volt. Aztán valahogy, mikor már általános iskolás gimnázisták voltunk, akkor már nem jöttünk annyit, mert valahogy az élet úgy hozta, hogy másfelé figyeltünk. A Dunaparton sétáltunk, és köveket szedtünk, édesapám löszbabákat gyűjtött, és hát élveztük. Siklót gyűjtötte meg, szóval csodálatos természetet. Na, ez olyan mélyen beleívódott az életembe, hogy most, hogy már 70 éven túl vagyok, úgy gondoltam, hogy meg kéne keresni a gyökereket. És egyszerűen Dunaszekcső fölvillant, mint egy nap felkelte, és akkor megkerestem. Először a polgármestert, ő nem válaszolt, mert biztos 100 dolga van, akkor megkerestem a teleházat, ott mondták, hogy az örökségház forduljak, és ott Bíró Zsolthoz forduljak, és akkor így a szálak Bíró Zsolthoz vezettek, aki nagyon aranyos volt, és örült az egésznek, és akkor megszületett az, hogy akkor csinálok kiállítást. Na de, akkor eszembe jutott, hát miután édesapám már ugyan meghalt szegényként 1971-ben, de a húgomnak is épp úgy érintett a dologba, hogy akkor legyen kettőnk, sőt, akkor legyen hármunknak, és akkor így jött össze ez a mai kiállítás, akkor mikor legyen, akkor elkezdték azt, hogy hát, hogy van ilyen múzeumok éjszakája, mondom, én éjszaka szeretek aludni, bocsánat, úgyhogy én szeretnénk, viszont azt mondja, van ilyen, hogy elszármazottak, hát mondom, ez a mi időnk, mert pontosan ez a szintet, mintha nekünk találták volna ki. Na és akkor megcsináltuk ezt a tervet, hogy mikor, meg hogy, és akkor na hát itt, és most vagyunk a kellős közepén, mert tegnap lejöttünk, elkezdtük rendezni, ma rendezzük tovább, és ma 18 órakor nyílik a kiállítás, és polgármester nyitja meg, még a országgyűlési képviselő is megemlítette, hogy ha ráír eljön, de hát ugye ezek a nagy emberek nagyon elfoglaltak, úgyhogy vagy eljön, vagy nem, és akkor a Zsolt beszél majd rólunk, meg ő vezeti be az egészet. Hát ez van. Holnap meg itt mindenféle ünnepek lesznek, még akkor itt leszünk, és aztán megyünk vissza Budapestre, ahol lakunk.
És mennyi ideig lesz látható a kiállítás?
Augusztus 15-18-a akkor van megbeszélve, hogy lejövünk, tehát augusztus 20-án itt már más rendezvény van ebben a helyiségben, tehát akkor már nem, előtte valamikor jövünk le. Hát rengeteg, vagyis rettentő nagy anyag van, rettentő nagy anyag. Nekem 50 darabom, de abban benne van az idén picikétől a nagyokig. Majd azt a szélcsengőt meghallgathatjuk. Igen, na ő az. Ez egy madárhangjáték, porcelán madárkák repkednek, és annak van ez a nagyon szép csengő hangja.
Hogy jött az ötlete, a szélcsengőnek a ötlete?
Ó, hát először is, hogy a porcelánnak gyönyörű hangja van. Én már régen csináltam ilyen kis szélcsengőszerűségeket, olyan kis porcelánokat, aminek szép hangja van. És akkor madarat is csináltam, mert az adott ettől a öntéses technikából. És aztán hát rengeteget rajzoltam meg. Hát így aztán ugye a főiskolán nagyon jó rajzos voltam, meg a térbe való mozgás is. Úgyhogy minden összejött, valahogy minden összejött. Egyszer csak megszületett.
Vannak itt kis és nagy méretű munkák is. Hogyan alakult ez?
Korszakokhoz kötődik. Elindultam, mint kerámikus, bár gyakorlati tárgyat, ilyet hamutartó sose csináltam. Dísztárgyakat rengeteget csináltam százával. Az az ország nagyon sok lakásában megtalálható. Van, mikor valahol vendégségben vagyok, leveszik a tálat, és hátára van írva, hogy Moni, azt én csináltam. Úgyhogy tényleg olyan, hogy mondom, jaj, azt én csináltam. És akkor na, ez az egyik, utána lett egy másik korszakom. Akkor lett a nagy növénytartós korszakom, abban megint több százat csináltam az országban. A képcsalók százával árulták a növénytartomat, ez egy forgatható, alul ilyen betontartón van, és akkor kerámia fölfűzve, általában 6 tartó van egymáson, ilyen 2 méter magas, vagy 180 centi magas. Fantasztikusan szerették, akkoriban még a Antal Imre. Na, ő neki háttérben mindig növénytartó volt, és a képcsarnokhoz úgy mentek be, hogy olyat szeretnének, ami az Antalim mögött volt. De nekem az olyan jó reklám volt, hogy tényleg olyan sót mód, mikor 85 rendetek, az volt a legtöbb egy kupacba. Az Astoria és a Magyar utca sarkán a képcsarnok. De megcsináltam.
És az öntéses technikával készült?
Az öntés, persze, az formát, mindegyiken külön forma. Na, azzal együtt voltak a figuráim. Tehát én közben rengeteget, sokat rajzoltam, művésztelepekre jártam, figurát rajzoltam, és közben a figurákkal foglalkoztam. Akkor vannak itt, amik a vitrínben láthatók, porcelán figurák. Közben elkezdtem a rakutechnikát, akkor elkezdtem, közben művésztelepre hívtak Baranya megyébe egy művésztelepre, ahol festők közé mentem. 2 hét alatt nem lett kerámiát, akkor elkezdtem festeni. Aztán utána annyira tetszett a fa, ott van a falon. Hát ugye ide csak párat hoztam, mert csak jelzések vannak. Na, akkor fákat festettem, közben elkezdtem haikukat írni. A haiku 3 sorból áll, 5 szótag, 7 szótag, 5 szótag. Ez a 3 sornak a kötöttsége. Az Istvánnak van egy csodálatos haikuja, vigyázz, hova lépsz. Szent János bogárka fény lett tegnap este ott. Ez valami annyira megfogott. Egyébként a haikut 2-szer kell elmondani, egyszer az észnek, utána a szívnek szól. Most jön a szívnek. Vigyázz, hova lépsz. Szent János bogárka fény lett tegnap este ott. Ez annyira gyönyörű, szóval valami minden benne van, a világ benne van, gyönyörű. Na, és akkor ettől én elkezdtem haikukat írni, több száz haikum van. Mostanában már nem írok, nem tudom miért, ez olyan, hogy vagy megcsokkol a múzsa, vagy nem csokkol meg most. Hát egyet-egyet, de volt, amikor egy hónap alatt 12 is született. Aztán az olyan hullámzás volt, mint a Balatonnál a viharba, tudja. Jön a nagy hullám, vagy jön a hullám, vagy nem. Na, akkor utána jött az ötletem, mikor 70 éves lettem, hogy csinálok egy nagy gyűjteményes kiállítást, és a 17. kerületben lakom, és ott több művelődési ház van, és az 5 művelődési házban úgy csináltam, hogy mindegyikben, vagyis 4 művelődési házban csináltam, hogy az egyik a porcelánok, aztán a rakuk, aztán a bronzok, aztán a portrék, mindegyiknek csináltam egy-egy gyűjteményes kiállítást. Persze mindegyiket más művészettörténet nyitották. És az 5. a központban megcsináltam a gyűjteményes nagy kiállításomat, és akkor jelent meg ez a Évek hígya könyvem, ami összefoglalja az egészet, és Lovag Zsuzsa írta az előszót, és van benne több megnyitó szöveg. Általában írókkal szoktam megnyitni, mert hogy a második férjem Temesi Ferenc író, aki most kapott Kossuth díjat, és az egyik kiállításom volt, Páskándi nyitotta meg, aztán Szakonyi megnyitotta, akkor Lázár Ervin nyitotta meg, Páskándi 2-szer itt nyitott kiállítás megnyitomat, szóval ezeknek a megnyitó szövege benne van ebbe a könyvbe.
Ide miket hozott?
Igyekeztem úgy, hogy szemelvényeket mindenből, tehát ebből is van, abból is van, de általában a szívemnek kedves darabokat. Például nagyon érdekes, ott az a festményem, a hátam mögött van, Szent Iváné a címe, az olajkép, van benne egy kis kerámia virág a hajába, meg sejem szállam van rátéve, ez egy kicsit ilyen applikáció. Alatta van egy porcelán munkám, aminek Hajnal az a címe. Ébredés, ugye Szent Iván éjakkor nagyon hosszúak a nappalok, meg az éjszaka nagyon rövid, és ezért azon a képen a hold is fönt van, meg a nap is már világít, és alatta van a Hajnal című kép, annak is a felfogása, a stílus, ami nekem általában a keleti művészek nagyon szeretem, mert nagyon érzékeny, és jobban átérzi az érzéseket, finomabb. Azért szeretem a festményeimbe is a pici kis vonalakat, a haikuba is a pici kis. Én inkább a léleknek szólok. Soha nem csinálnék például olyan képet, hogy mondjuk batkányfarkokat rakok a képre. Vagy például olyat, hogy élő húst rakok rá. Szóval én nekem minden durvasság az engem elrettent. Hát én a híradókat sem szeretem hallgatni, mert engem fluszter az a sok szomorúság, ami benne van. Legszívesebben szeretem a naplementét, szeretem a napfelkeltét, szeretem a fáknak az üzegését, szeretem a sündisztot a kertembe, ahogy végigvonulnak, családostól. Szóval mindent szeretek, ami finom, és az ember lelkének szól.
Édesapjuk, Munkácsi Díjas szobrász.
A húgom is szobrász, félig én is szobrász vagyok, félig.
Ez akkor egyfajta családi örökség.
Igen, igen, igen. Hát mind a ketten édesapám műtermében nőttünk fel, úgyhogy agyaggal játszottunk, és akkor hát én ugye így kerámiára lettem irányítva, mert az nagyon tetszett apámnak akkor, és aztán a húgom, hogy na, ne legyen mind a két lány a kerámikus, ma az csak villongáshoz vezet, és akkor őt a fém fele irányította. Flórának gyönyörűen bejött a fém, úgyhogy én meg nagyon jól érzem magam a kerámiában, ilyen formán. Én soha nem csináltam fémet, ő soha nem csinált kerámiát, jó, egy-egy darabot, igen, mert itt is van egy bronz portrém.
Na, pont ezt akartam, hogy volt egy bronz korszak.
Igen, de az bronz üveg volt, tehát nem olyan jellegű volt, mint a Flóra. Tehát inkább csak kerámia is lehetne, hogy csak éppen bronzba öntöttem ki. Meg csináltam portrét is bronzból. De azok, szóval soha nem ötvösként gondolkoztam, nem domborítottam, nem hajlítottam fémet, tehát nem, inkább mint szobrászi anyag felhasználtam a bronzot, tehát inkább így.
Édesapjuk mennyire tanította, hogyan adta át az ő művészetét?
Hú, ez jó kérdés, tulajdonképpen nagyon nem tanított minket, avval tanított, hogy ott voltunk mellette és láttuk. Viszont néha, már mikor úgy cseperedtünk, gimnazisták voltunk, akkor megkérdezte, hogy mi a véleményed róla. És akkor behívtam a műterembe, neki 32 szobrán az ország különböző városaiba. Ott is van például a apafiúval, bronz itt a vitrínbe. Akkor ott van játszólányok az Uránvárosban, van Pécsen, a húgom meg én. Inkább behívott megnézni a véleményünket kérte. Tehát őrült annak, hogy a szakmában lévő két lánya nőtt fel, és akkor megmondtuk, hogy hát ez vagy az. Általában meg is fogadta, hogy valamit ott mozzat, ugye én részletet, hogy mit tudom én. Nem tudok semmit mondani, mert nem lehet így részletbe belemenni. Valamit mondtunk, és akkor az tetszett neki. Jaj, tudom, mit tanultunk. A nemes idő, a délelőtt, akkor kell dolgozni. És minden nap 8-tól 12-ig én is a műteremben vagyok, ma is.
Az ő alkotásai közül mennyi kerül itt kiállításra?
Kevés. Az a helyzet, hogy ez az örökségházának véges a befogadó képessége. Mondjuk a 7000 munkájából 12. De hasonló nálunk is, a húgomnál is így van, szóval elenyésző az. Nála is a jellegzetes darabokat hoztunk le, domborműveket, kis plasztitkát, meg fotót a munkáiról.
És ezek a családi gyűjteményből származnak?
Hát a fotó éppen az, amit ki van téve, az a Vidám színpadnál föl van állítva. Tehát a munkái akkor ott a pécsi munkának és a felállított munkáknak a fotója. A kis bronzok azok igen a család tulajdonában vannak, de ez nem azt jelenti, hogy nincs egy másodpéldánya a Pécsen a Modern Múzeumban. Az nem azt jelenti, hogy máshol nincs. Általában a múzeumban vannak a darabjai.
A másodpéldány az ő készítette, vagy már az ő művéről készült?
Igen. Az eredeti gipsz az megvan, és arról van öntve. Van itt olyan munka, a keleti mese ott van alul, ami egy, még én kis laborba fürdök, ez jaj, egy gyönyörű szép kis munka, azt még ő cizellálta. Ez nagyon nagy érték, amit ő cizellál. Például ott van az aranykor mellette, az egy kis bronz, azt akkor mintázta, amikor római ösztöndíja volt kint, és a Viktor Emánuel eljött a kiállításra, akkor akkoriban jártak a fűbe, a miniszterek jártak kiállítás megnyitóra, és ő neki ekcémás volt a kezén, fehér kesztyűvel volt, és úgy fogott kezet, hogy így oda ment hozzá, és így, így gratulált neki, hisz, hogy a kézmutatása gratulált. Annak érdekessége az, hogy az aranykor a neve, és apám hát, hogy aranyra patinázta, hát a jeggyűrűjét beolvasztotta, és a jeggyűrűjének a patinájából csinálta meg a patináját annak, ami ott ki volt állítva Rómában. Annak van itt egy öntvénye, de itt már ez már rendesen patinás, ez már nem aranyjal van, hanem gofunklorátummal van bepatinázva, ilyen szép zöldre.
Béla Borcz Flóra ötvös művész vagyok, és a jellegzetes térdeplő formáimból egy válogatást állítok ki ezen a kiállításon. Tulajdonképpen a vörös részből, alumíniumból, festett alumíniumból és fából faragott ilyen térdeplő formák ezek, amik 150 centi magasak nagyjából, és egy ilyen behajlított forma, aminek a statikáját a vízszintes rész adja, és egy kicsikét ferdén ez a sztélleszerű rész, amelyik rendkívül sok motivumnak, ilyen mintaszövevényeknek a megvalósítására ad nekem lehetőséget. Tehát azért találtam ki a műkőből is. Ami még érdekes, Lugio Dunaszekcsőnek a római kori neve, és hát ugye sok ilyen emlék is maradt meg erről az időszakról, és ahhoz is kapcsolódik a Róma című térdeplőforma műegyetesen. Annak idején, mikor ösztöndíjjal a Római Magyar Akadémián voltam, mert óriási élmény volt számomra az ottani kultúra, és ezeknek a kivetülései, az emlékképei jelennek meg a munkáimmal, úgy a Időspirál című munkámon is, amelyeket szintén kiállítok, vörösrész cső és lemez cizellálással kialakított munka. Ez az Időspirál tulajdonképpen itt is érvényes, tehát az, hogy végül is a történelem folyamán különböző korok egymásra rakódtak, egymásra épültek, és hát a szerencsés esetben meg is maradtak bizonyos emlékek, azok is együtt vannak, sokszor szinte egy helyen, vagy egy múzeumban, vagy egy templomban, tehát a különböző koroknak a kivetülése, és ez az Időspirál munkámban, ez jelenik meg. Mert ott speciál a római emlékek kapcsán, az etruszkor, a római kor a keresztény, és a barokk, és a többi, tehát és a természetnek a szerepe, de igazság szerint ez egyáltalán az emberi kultúrára mindenre érvényes, nem? Vagy egy embernek az életében állomások vannak, és akkor úgy abszolút azoknak a tapasztalatain tud így tovább menni, akár jó, ha rossz élmények érik, azok mind az ember életét alkotják, a személyiségét. Például nagyon érdekesnek tartottam elhozni az Érem együttesemből a Csodaszarvas eredetmondat címet viselik, amin Dunaszekcsön gyermekkoromban a Dunaparton talált bronzkori cseréptöredékeket dolgoztam bele. Tehát mint egy ilyen találtárgyszerűen, és a többi részén erdélyi festékes szőnyek töredéket, tehát egy kis részeket. Ezekből állítottam össze a Csodaszarvas eredetmondát. És azért érdekes, mert ezeket még annak idején a gyerekkoromban, amikor nyaraltam édesapámmal a rokonoknál, a Huber Boriska néninél, édesapám unokatestvérénél, akkor gyűjtöttem ezeket, és azóta is kegyelettel őrzöm egy dobozba, és csak időnként így felhasználom a munkáimba. Tehát van egy olyan szobrom is, egy kis plasztikám, amin IV. Béla királyt jelenítem meg. Tudtommal Dunaszekcsőnek ő is adott egy városi rangot, amit nem nagyon használnak már úgy, hogy inkább falunak titulálják, úgy hallottam többször, de igazság szerint az itt kapott ilyen történeti kiadványokban, Dunaszekcső történetet feldolgozó kiadványokból úgy olvastam, hogy Dunaszekcsőnek is ő adott városi rangot. És a palástján, ennek a világpalástszerű kis plasztikának a palástján megjelenítem a Dunaszekcső címerében megjelenő erődítményt, az egyik oldal, a másikon pedig azt a kettős dombot a két templommal és a hold és csillag. Tehát ezeket így pont mostanra készítettem ezt a plasztikát.
Az anyag megválasztása mitől függ?
Ez egy nagy titok. Nem tudom, ez úgy, nem igazán minden tudatos. Olyan van, hogy például a művésztelepre mentem, külföldi művésztelepre, így megpályáztam meg nemzetközi művésztelepre, és akkor ott speciál kőbe kellett dolgozni. Hát akkor ott az ember kőbe valósította meg a munkáját. Vagy például térdeplő formáinál elkezdtem sárgarészbe és alumíniumba dolgozni, mert azoknak ilyen világos, légies az anyaga, tehát a sárgarésznek, a sárgás, világos, a alumínium, a fehéres, és amikor Rómában voltam, gondoltam, folytatom a továbbiakban, és fogom is csinálni még ezt a térdeplő forma műegyetesemet, ezt a kompozíciót, aminek így mondom, ilyen lehetőséget ad a külön piktogramszerű ilyen fogalmi ábrázolással megjelenített emlékképeknek a megvalósítására. Na most akkor egyszerűen elemi erővel így bennem megélült, hogy most vörös részből fogom. És kovácsoltam szinte azt befoglaló formát, és ilyen nagyon ábrázoló módon domborítottam, cizelláltam a formaelemeket. Tehát nem ilyen kicsit piktogramszerű, elnagyolt vagy jelképszerű. És akkor gondoltam, hogy vörös részből, tehát annyira, hogy ez a föld, meg az az anyag, tehát a vörös résznek ez a gondolatisága, vagy egész, hogy mondjam, ami milyen érzelmeket kelt, maga a szín is, ugye a színek is. Nagyon fontosnak tartottam, és hát ilyentől. Vagy például a játékosság, hogy megcsináltam például azt a műegyüttesemet, amit ilyen festett, öntött alumínium elemekből van egészve, de színesek a plasztikák, a függesztett is, meg a talapzaton álló és a földön. De ez egy ilyen műegyüttes, ez az élő hita, mondjuk a fő motivuma, Itt például először évekig naturalumíniumban úgy állítottam ki, vagy úgy ott volt nálunk, és akkor egyszer csak úgy szükségét éreztem, mert igazság szerint, akkor legelőször kitaláltam, akkor színesbe találtam ki. És akkor elkezdtem, és ezzel meggazdagítottam, játékosabbá tettem magát a formát, és akkor utána kifestettem. Fából pedig mondjuk a kopjalap, az is térdeplő forma, a kopjalap motívumok, azok meg így a továbbélés ennek az ősi magyar faragott kopjafáknak, tehát azt idézi meg, az volt az ihletőm, és azért fába faragtam ezeket, úgyhogy hát így alakul ki.
Ez a térdelő motívum, ez mióta van?
A térdeplő formákat olyan 2000-ben csináltam talán az elsőt, de korábbi vázlatok után az elsőt akkor csináltam. Visszatér egy művészettörténész egyszer, hogy megnyitó beszéd, nekem nagyon tetszett, hogy azt mondta, hogy én ilyen saját műfajt teremtettem. Na most, ha például én kapok egy érem megrendelést, mondjuk egy portréval, vagy például egy dékáni ajándékláncot készítettem most a nyugdíjba vonuló dékának portréjával, ott nyilván akkor nem ezt a műegyittes folytatom, hanem akkor csinálom. És mindig közben jönnek olyan dolgok, vagy egy más elképzelés, egy érem elképzelés, akkor azt csinálom meg, ezt meg folyamatosan, tehát még érzek benne lehetőségeket. Most is például várnak a magyar címer motivumosból egyet megcsináltam, vörös részből ugyancsak domborítva, de annak még kettője hátra van. Most is például csinálok egy balassi iskolának a 17. kerület Budapesten egy homlokzati címert, amit korábban én terveztem a címerüket, és most színesbe, plasztikusba megcsinálom. Na most mostanában engem foglalkoztatnak évek óta például a magyar címermotívumok, és az utóbbi térdeplő formáimnál a belső motívumokat, ezek a magyar címermotívumok ihlették. És annyiban például kapcsolódik ehhez az én, amit most címert csinálok az iskola homlokzatára, hogy oda annak idején a balassi család címerét is beleterveztem. Most tulajdonképpen így összefüggnek a dolgok.
Milyen volt az indulás? Milyen volt ötvösként indulni egy lánynak?
Soha nem jutott az eszembe, igazság szerint, mivel nekünk édesapánk Laborc Ferenc szobrászművészet a műtermében nőttünk fel, és a színes szerúzó volt a játékunk, a művészeti könyvek voltak, amit nézegettünk. Művészeti pálya az valahogy úgy adva volt, azon belül pedig, hogy iparművészet az is valahogy bennem tisztázódott, és még kacikottam mondjuk a Gobleinnel, csak valahogy az hosszú ideig tartó munka, egy őrületes, sziszifuszi munka. Most én az ötvösséget azért választottam, mert ott akár egy sorozatgyártástól, tehát hogyha olyanra sikerül az embernek szerteni, például én tervező voltam egy évig a Fővárosi Vörékszerű Főbeállatnál, de hát onnan eljöttem, mert nem nagyon tudtam ott kibontakozni, tehát az elvárásaim valahogy nem stimmeltek, és akkor ugye végülis manufakturális módszerekkel saját műtermembe dolgozok már, ugye. Tulajdonképpen egész végig azt csináltam, csak ez egy kis kiugró volt még a diploma után az iparművészeti főiskolán, az ötvösszakon végeztem, azután egy kis tervező időszak volt, de maga az anyag sokfélesége eleve egy ilyen műfaji sokféleséget is ad. Tehát óriási, például akár az acéltól, hogy nagyobb plasztikák, vagy alumíniumból, egészen elmenni az aranyig, ahol ezért mindig kincset, egy drága kővel, tehát foglalkozik az ember, vagy közte vannak a vörös rész, a bronz, ezüst viaszfeszítés, az ezüstöntéssel is szívesen csinálok ékszereket. Nagyon szerte ágazó, és igazság szerint nyilván kétkezi munka és erőfeszítése jár, de hogyha az embernek ügyes szerszámai vannak, jó szaktudása, akkor megoldható.
És édesanyja mit szólt ehhez a sok művészhez?
Ő annak idején a francia-német műtörténet szakra járt az egyetemen, család összetartó, és mivel édesapám sokszor, mint szabadúszó szobrászművész, tehát nem volt mindig biztosított az a napi családfenntartás, amit viszont anyukám biztosított, úgyhogy ő egy ilyen óriási feladatot vállalt, és így őnek ez volt, hiszem az életében valósult meg, hogy így ezt a művész családban ő volt az összefogó.
Ide mennyit hozott, hely adta lehetőségek miatt, vagy pedig ez képez egy egységes egészet?
Mikor eljöttünk megbeszélni, akkor láttuk, hogy itt más rendezvények is vannak, tehát a feleannak a nagyon szépen rendezett nagy helységnek, nem beszélve, hogy fönt a helyi történeti rész van, tehát itt nem csak nekünk áll a bel, tehát tisztában voltunk vele, hogy behatároltak a területbe. Viszont igyekeztem egy olyan válogatást hozni, ami leginkább engem reprezentál. És úgy érzem, összeállt az anyag. Tehát a térdeplő formáimból is egy válogatást hoztam, meg az érmekből is, hát volt nekem külön éremkiállításom, hogy legalább több mint 100 érmem is ki volt állítva. Most itt van belőle 4-7 darab, de ami ide vonatkozó. Meg akit itt megnézi, az egy képet alkot arról, hogy az ember mit csinál, vagy ma mit csinál az ember. Például ebből az érmeimből, most addig csak egyek, hogy most vasárnapig van nyitva a műcsarnok. Szintén 5 érmem szerepel ezen a Magyar Művészeti Szalon kiállításon. Szívesen foglalkozom éremmel is.
Tervekről röviden még néhány szót.
Férjemmel, Benedek József szobrászművésszel van egy művészeti galériánk, amit hát így mi hoztunk létre, és édesapám nevét viselő Laborc Ferenc szobrászmű alapítvánnyal működtetünk. Hát ott egyfolytában a kiállításokat szervezünk, hát persze pályázunk rá, meg támogatást kérünk, de tulajdonképpen mindig meghívunk más művészeket is. Ez Budapest Rákoshegyen van, már egy kis törzs közönségünk alakult ki. És igen, sok energiát ez is igényel, mint intézője a dolgoknak, szívügyem ez is. Ezt is csináljuk tovább, és hát ha olyan igény, megrendelés van állók elébe, én mindig szeretem a konkrét elképzeléseket. Mindig kikérdezem, hogy mit. Az ötvösségben az alkalmazott művészet funkciója is nagyon vonzott, hogy valamint az ember két lábbal állna a földön. Tehát nem csak úgymond a saját elképzeléseit, mert azt is megcsinálom, ilyen konkrét elvárású, akár egy funkcióhoz kötődés, vagy egy, hogy az most az egy iskola, vagy valami. Tehát, hogy mindent figyelembe kell venni, és a megjelenőnek a konkrét elképzelését. Nagyon fontosnak tartom, és amikor ezt mindent tudok, akkor ott, amire én hozzám fordultak, tehát ott a teljes szakmai bedobással megcsinálom a feladatot, meg a továbbiakban is csinálom, amit még én előttem is rejtik, tehát hogy most konkrétan is vannak, a magyar címer motivum most érdeplő formáimat is, megcsinálom azon kívül, ez vörös részből, akkor alumínból is folytatom, vannak sorozatok, amiket még nem fejeztem be, tehát akár szövött érmeket, tagja vagyok a Videm Nemzetközi Érem Szövetségnek, ott is vannak 2 évenként kiállítások, tehát arra is már félig készen vannak érmeim. Mindig, hogy mondjam, időzavarba vagyok inkább mindig, mert ugye van a konkrét dolog, és ha éppen nincsen, akkor meg annak örülök, mert meg a saját elképzelésemet tudom tovább fejleszteni.
Most zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.
Destructive mannerisms take me down the rabbit hole. Now watch me as I tunnel deeper and I lose control. There's gotta be a painless way to take this where it's gonna go. I'm yelling louder than I ever have before. Don't make me go down in flames.
Bíró Lászlóval beszélgetek, arról az eseménysorról, aminek a keretében a kiállítás megnyílt. A kiállítás a Lugió napok alkalmából nyílt, de mi is az a Lugió napok, és mióta van?
Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Zsolt vagyok, a Dunaszekcsőért Alapítvány alapítója, és 2003-ban kezdtük el ezt a programsorozatot, akkor kimondottan a település római eredetére alapozó rendezvényt szerettünk volna létrehozni. Közben az évek alatt úgy módosult a ELTI célkitűzés, hogy megmaradt, hogy a római hagyományokat, vagy a római örökségeinket próbáljuk itt a Lugióban, azóta a településnek a római neve bemutatni, de közben általánosabban bővült, hogy az örökségvédelem köré szerveződik tulajdonképpen már ez a hét, sőt, benne egy nagy gyerektábort szervezünk, ez a Limes tábor, és próbáljuk az itt lévő gyerekeket, az idejövő gyerekeket megismertetni a különböző örökségvédelmi módszerekkel, technikákkal, és egyáltalán megkedveltetni velük így a történelmet, hogy ne csak könyvekből tanulják, hanem mit átélhetővé is legyen számukra.
Milyen formában történik ez?
A táborunk 18 tematikus foglalkozásból áll. Ezt nevezzük kalandtúrának, hogy végiglátogatják a gyerekek 3 nap alatt, naponta 6 állomást. És éppen amit sikerül összeszedni, de vannak természetesen visszatérők, a római katonák, vagy ugye kézműves foglalkozások. Ezeket bővítjük ki néhány újdonsággal, hogy akik jönnek következőbe, azok is legyen valamiféle újszerű az ő ismeret tárukba. És akkor ebből az állomásokból állítjuk össze a 3 napos tematikájukat.
Miket csinálnak a gyerekek?
A legsokrétűbb, ugye mondtam már, kézműves foglalkozások, de tulajdonképpen a különböző korszakok, amit például a Dunaszekcsődét érintette, ugye őskortól a középkorig és a római koronát, ezeket a honfoglalás korát próbáljuk hagyományőrző egyesületek segítségével bemutatni.
Honnan jönnek ezek az egyesületek, és honnan jönnek a gyerekek?
Mind a 2 csoport az ország szinte teljes területéről érkezik. A katonák, római katonák azok Komáromból jönnek hozzánk. A kelták azok ott Vác környékéről, csak még sorolhatnám a sok települést, aki érintett benne.
Honnan tudnak erről az alkalomról, illetőleg hogyan kerültek ide?
Részint már hogy hagyománya van, de sokan tudnak róla is, mert eleve van egy bázis, akire lehet építeni, és ezt próbáljuk kiegészíteni még olyan csoportokkal, mindig például Erdélyből hívunk, vagy Felvidékről, ahol vannak kapcsolataink, hogy ők is vegyenek részt ebbe a programba. Egyébként meg interneten is minden pénzbe nem kerülő formát próbálunk kihasználni.
Milyen visszajelzések vannak, hiszen most már több mint 10 alkalom volt.
Igen, óriási munka megcsinálni, tehát annyira sokrétű maga a szervezés is, hogy nekem igazából nincs időm élvezni és végignézni mondjuk egy foglalkozás, mert közben mindig csörög a telefon és rengeteg dolgot kell elintézni, de úgy hallottam a nagy meleg ellenére, hogy mindenki jól érzi magát.
A különböző állomásokon kívül másfajta programok is vannak, esti programok, koncertek. Ezek hogyan alakulnak ki?
Én az volt a szándék, hogy míg napközben a gyerekek tulajdonképpen egyfajta oktatásra vesznek részt, akkor az este legyen kicsit lazább, és a zenei élet mindenféle stílusában, a népzenétől, mondjuk a modern zenéig legyen valamiféle repertoár, hogy az este is hangulatosan teljen. És akkor ezt próbáltuk meg így évek alatt létrehozni, és azt mondtam, most hétfőtől szombat éjszakáig egyfolytában zene van este.
A zenei program mellett tegnap este fáklyás felvonulás volt. Ez is már hagyománnyá vált. Mióta és milyen célból jött létre?
Igen, vannak ilyen dolgaink, amiket mindig visszanyúlunk, ezek a beöltözős felvonulások, nagyon hangulatos. Akkor mondjuk 200 ember római ruhát ölt, és főleg, hogyha még fáklyás van a kezében, az igen hangulatos tud lenni. Mindenki nagyon várja, készül rá, és tényleg olyan a falunak a milliója, hogy ez nagyon passzol ide. És természetesen vannak még ezen kívül is alkalmak, például megnyitónál, és majd szombaton lesz a nagyobb felvonulásunk már nappal, akkor azokra is ezt a római polgári ruhát fogják felölteni.
Hogy néz ki egy ruha? Honnan tudják, hogy milyen, hogy kinek milyen ruha dukál?
Ez jó kérdés. Számos tanulmányt olvastak el itt a szekcsői hölgyek, főleg az idősebb nemzedékből, hogy milyen is volt a ruhaviselet, és akkor így valahogy kialakult egyfajta stílus, amihez így tartjuk magunkat, és a helyi asszonyok azok varják a ruhákat.
Fiúk, lányok mennyiben követik a hagyományokat? Mennyire változik ez a divat, vagy mennyire állandós?
Igyekszünk, természetesen, mivel a kezdetekben mi nem voltak olyan anyagok, meg még a tudásunk is kevesebb volt, olyan ruháink is vannak, de minden évben készítünk új ruhákat, és ez már így tükrözi, mondom, a fejlődésünket is, és kényelmesebbek is, más anyagból készülnek, és kinézetrészebbek természetesen.
A gyerekprogram mellett felnőtt programok is vannak, most voltak előadások, konferencia. Ennek az ötlete, megvalósítása hogyan alakult ki?
Feltétlenül ragaszkodom bizonyos dolgokhoz, többek között ehhez, hogy főleg a településhez, annak a történelméhez kötődő tudományos előadások is hangozzanak itt el, és akkor aki érdekli, az meghallgathatja. Idén numizmatikából, a település őskorából, késő részkorkora és a teljes bronzkor tulajdonképpen átöleli itt a területet, és nyilván a római korból hangzottak el nagyon színvonalas és tényleg érdekes előadások.
Kik tartják ezeket az előadásokat, honnan jönnek?
Olyan régészeti ásatások kapcsán, meg a kutatások kapcsán van olyan ismeretrendszerünk, főleg régészek, régész hallgatókra lehet számítani ezekre a programokra.
Helyileg hogyan sikerül megszervezni ezt a sokféle programot egyszerre a faluban?
Hát nagyon-nagyon nehéz, szinte emberfeletti feladat, és már ilyenkor péntek-szombatra már elkészül az ember az energiájával, azért még megpróbáljuk ezt még egy nagy lélegzettel átvinni. Számítok mindenkire a faluba, aki átérzi ennek a programnak a jelentőségét, és nagyon sok önkéntesünk van, vannak olyan fiatalok, akik ezt a közösségi szolgálatot töltik itt nálunk, hogy igyekszünk minden erőforrást kihasználni.
Hogyan viszonyul a falu lakossága ehhez a programhoz?
Nyilván itt évek kellettek, amíg eljutottunk odáig, hogy nagyon sokan várják. Természetesen mindenkit nem lehet magunk mellé állítani, mindenki éli azért itt a maga életét, világát. Nyilván az egy ilyen utópia, hogy mindenki egy emberként egy közös cél mögé beálljon. Ez még nem is tudom, mire lenne szükség, vagy milyen fordulatra mondjuk itt a falu fejlődésében. Tehát itt próbálkozom.
És a polgármesteri hivatal mennyire áll mögötte a programnak?
Amit kérek, azt megadják. Ugye ez egy olyan program, amit úgymond nem a hivatal, vagy nem az önkormányzat szervez, csak eleve bizonyos lehetőségektől elesünk. Ezt próbáljuk meg lelkesedéssel és sok-sok munkával kompenzálni.
A kiállítás hogyan kapcsolódik ehhez a programhoz, és mióta van?
Mindig tervezgetünk különböző kiállításokat. Ez idén fogalmazódott meg először, mert ugye erre a hétre még egy elszármazottak találkozóját is próbáltunk meg, ami ma este lesz összehozni, hogy aki valamiféle művészi hajlammal megáldott és kötődik szekcsőz, akkor azoknak legyen egy közös kiállítása. Csak így jutottunk el többek között a Laborc családhoz Budapesten, akik szekcsőek voltak, képzőművek, és akkor nekik nyílik egy úgymond tárgyak száma alapján nagy kiállításuk, egyébként meg festmények, meg fotók azok, amik láthatók lesznek.
Más művészek szoktak jönni szekcsőre?
Ezt a teret szoktuk még használni kiállításra, itt ami az örökségháza van, más lehetőségünk nincs tulajdonképpen. Meg kell említenem még a pécsi alkotópedagógusokat, akik egy hetet töltenek el a faluba, és nagyon szép képeket, akvarelleket és egyéb módon készített festményeket, vagy ábrázolásokat készítenek a faluról.
Volt szó az örökségházáról, itt nyílik ugye a kiállítás. Ez a ház miről nevezetes, mit lehet itt egyébként látni?
Ez volt a falunak az első katolikus temploma, ezt sikerült néhány éve felújítani. Alul rendezvényekre használjuk a helyiséget, fölül pedig egy néprajzi régészeti kiállítás látható.
Van egy másik múzeum is itt a faluban, sőt a Limesztábor idején ott is folynak foglalkozások.
Kis múzeumnak nevezzük, az ott régen a néprajzi gyűjteménynek a helye. Az ott egy kis szerb szobát alakítottunk ki, meg itt tematikusan elrendeztük a kiállítást. Ott berendeztünk egy foglalkozóhelyet, és mi van ott egy tiszta szoba, még az megmaradt.
Milyen további programok várhatók még a táborban, illetőleg a Lugió napok keretében?
Már csak a holnapi nap van, egész nap próbálunk színes és érdekes programokkal kedveskedni az ide látogatóknak. Többek között lesz felvonulás, különböző bemutatók lesznek, zenei programok, próbáljuk a Dunát is egy kicsit bevonni, és persze zene.
Mit jelent az, hogy a Dunát is bevonni?
Vízi felvonulást fogunk rendezni különböző eszközökből. Nyilván még ez volt az első próbálkozás, egy 10 hajóból álló konvojt szeretnénk kialakítani. Mert ez a részlet egy sárkányhajó is, amit Dunaföldváról sikerült leúsztatni, de tegnapi nap folyamán.
Mit jelent az, hogy sárkányhajó?
Hát ez mondjuk nem kötődik teljesen a római korhoz, vagy egyébként az örökségeinkhez. Ez egy viszonylag új sporteszköz, nagyon jó közösség összekovácsoló hatása van. Úgyhogy egyszerre több mint 20-an eveznek, és lehet használni ezt a programba is.
A tábor egyébként is használja a Dunát, hiszen van egy állomás, amelyik a Duna másik oldalán.
Igen, megfordítjuk a történelmet, a túlparton vannak a római katonák, és oda viszi őket át a római gája. Nem is fordítottak meg a történelmet, mert ott is volt régen egy római erő, tehát abszolút ül egyébként a dolog, és ott várja a gyerekeket, és foglalkozunk velük.
Hogy alakult ki ez a gályázás?
Budapesten az Ódai Ford Egyesületnél volt ez a hajó eredetileg, és mindig béreltük erre a programra, és akkor néhány éve megvásároltuk a tulajdonos, és most már miénk, és így használjuk a program keretében.
Máskor is használják?
Nyáron, nyári időszakban, tehát mondjuk július-augusztus hónapban.
Tehát, hogyha jön egy turista ide, és gályázni akar, akkor július-augusztus folyamán ő is kipróbálja.
Igen, akkor szívesen átvisszük őket.
Milyen tervek vannak a jövővel kapcsolatban? Vannak-e már elképzelések a jövő évi táborra vonatkozóan?
Mindenképpen a régészeti ásatásokat, a kutatás részét szeretném erősíteni, meg a nemzetközi kapcsolatokat. Többen jöjjenek külföldről. Ilyen kis tapasztalatcsere. Tehát például Németországot szeretném az ottani Regensburgi Egyetemmel. Volt egy kapcsolatunk azt továbbvinni, és esetleg akit érdekel a mi római emlékeink, főleg ez a pusztuló várhegy, hogy lehetne megmenteni vagy kutatni, akkor ott szívesen várjuk a csatlakozó érdeklődőket.
Most a tábor résztvevőivel készített rövid riportokat hallhatnak.
Jó, hogy Körtészi Ferenc vagyok a Légió Brigíciótól Kománomból, vagy az a Szönyből.
Mit csinál itt a Légió? A Limes táborban.
A mi csapatunk jelenleg foglalkoztat és bemutatja a korábbi felszereléseket, eszközöket, fegyvereket, és a gyerekekkel foglalkozunk. Bemutatót tartunk nekik, beöltöztetjük őket, korábbi játékokat játszottunk velük, pontozzuk őket a mindenkinek a teljesítmény alapján.
Milyen játékokat játszottak a Légióban?
Hát javában inkább ilyen katonásabb játékokat. Gerelyhajítás célra, hogyha nem találtak, akkor tisztfekvőtámasz, ládával való futás beöltözve páncélba, sisakkal, és egy olyan játékot, amit úgy hívunk csak, hogy békázás, ami teljes szintén páncélba és felszerelésbe egymásra béka posztból kell ugrálni.
Mit szólnak a gyerekek ehhez?
Mindenki, hát nagyon tetszik, és nagyon élvezték.
A hajót nagyon érdekesen néz ki. Miért ilyen? Mi történt vele?
Befestették.
Kik festették be?
Keltek.
És mivel? És miért ilyen két színűre? Egyik oldal szürke, másik kék?
Hát az egyik oldal az agyak, a másik pedig ételfesték és testápoló.
És miért jó így festeni?
Egy szokás volt.
Oké, köszi. És te, neked az arcod is meg van festve. Az miért?
Hülyeskedtünk, és akkor gondoltuk, akkor kifestessük, és elsőre anyunk a táborban, mindent ki akarunk próbálni. Biztos jövünk jövőre is.
És mit tetszett a leginkább a táborban?
A festés, igazából minden.
Egyik legrégebbi csapat, amelyik rendszeresen visszajár. Milyen találjátok a tábort? A korábbiakhoz viszonyítva.
Mindig nagyon szórakoztató, és mindig tudnak újdonságokat mutatni. Én már 11-szer vagyok, de nagyon tetszett nekem idén is, eddig is.
És mi volt az, ami idén a legérdekesebb volt?
A legérdekesebb? Nehéz választani.
Akkor több leget is fölvett.
Hát nekem nagyon tetszett a divatbemutató, hogy én is, abban most már segítettem is. A koncertek is, az esti koncertek nagyon jók voltak. Hát az állomások is, az állomásoknál. Nekem mondjuk a gyógyászat az nagyon tetszett, a nemzeti parkos állomás.
A legjobb az, hogy most szétszették a honfoglalás és népvándorlás korát, mert ott egy óra hosszára szinte semmit nem bírtunk végigmondani. Így, hogy külön van a viselet, külön a fegyverek, külön a kovács mesterség, ez nagyon tetszett. Tényleg háromszor annyit kaphatunk abból a kedvenc korszakunkból.
Hogyan alakul a visszatérés?
Felvidékről, Izsáról, Komárom mellől, az is Szlovákia. És 11 évvel ezelőtt megszólítottak Zsolték, mert nálunk is van egy erőd. És már akkor megpróbálkoztak azzal, hogy a Limes-menti települések egy közös programban az UNESCO-nál támogatást, illetve hát a világörökség részévé tenni a Limes vonalat. Van, ahol sikerült is pályázatot szerezni helyit, mondjuk Almásfüzitőnél. És valahogy ez így kialakult, hogy eljöttünk először öten, aztán nagyon tetszett,
És most már, ha jövünk vissza, akkor ugye az ismerősöket keressük. Vagy az ismerősöknek esetleg a gyerekeit, akik már táborvezetők.
A Lugió napok a holnapi nap folyamán zárulnak, és egyúttal kertkiállítás is nyílik, ime néhány szó erről is.
Holnap a pécsi rajztanároknak a kiállítását nyitják meg 11:30-kor, de bemutatja a képeit az itt élő Olá János is, és Hans Mendler, Németországban élő és német származású művész, akinek dunaszekcsői felesége van, és itt a szomszédban laknak, szinte. Ő egészen más stílusban alkot, mint a mi művészeink, ha szabad ezt mondanom, mert ez egy hagyományos piktúra. Itt lehet őket látni, vegyesen fiatalok és idősebbek, mert ő László Enikő rajztanár volt, Kovács Károly művészettörténész, a férje. 3 éve költöztek Pécsre, és azóta rendszeresen járnak ide Dunaszekcsőre. Vellis Katalin, ő iskolaigazgató Pécsen. Ágoston Zsuzsa, szinte alapító tagnak tekinthető, mert amióta, 2003 óta a szekcsőiek meghívták a pécsi művésztanárokat, azóta ő rendszeresen itt van, nagyon szeretjük. A másik alapító tag, Kozári Piroska, nagyon sokoldalú művész, grafikában, pasztelben alkot, és több novellás kötete jelent meg. Bencsik Éva a következő, aztán Ciráki Gabriella, Urbán Anci, aki nyugdíjas korától alkot nagyon aktívan, és ezt az egész csoportot Vastisné, Bogáti Zsuzsa fogja össze, és a ülő férfiú pedig szerintem nagyon tehetséges Huszár Ferenc. És hát itt van néhány kép, hogy mivel ütötték agyon azt az egy hét művészeti alkotóműhely. Itt a kiállításnak az érdeklődői, tehát nem csak mondom, hanem látható is, hogy megnézték ezt az udvari kiállításukat. Jó kedvűen éltük meg ezt a hetet.
A kertkiállítás, ez máshol is lesz itt Dunaszekcsőn holnap?
Ezt valójában én gondoltam ki, abból kiindulva, hogy kifestettem a kocsi beállót, és olyan szép fehér volt. Ezt 2 évente egyébként megcselekszem, és akkor jutott eszembe, hogy a kert is szép, de a kocsi beálló is takarós, kiállításra alkalmas. Mondtam a Zsuzsinak, ő azonnal ráállt. Valójában az én ötletem az volt, hogy olyan sok kép születik itt Szekcsőn, ebből mindenki 2 képet állíthat ki, és akkor a többi képet pedig elviszik. Azt kérdeztem a Zsuzsitól, hogy mi van azokkal a képekkel, amelyek itt születtek, szekcsői táj, vagy a Duna, vagy ha egyik se, bármilyen témájú is, több mint 10 éve ide járnak, rögtönözünk, mert ez egy rögtönzés, egy ilyen kis retrospektív kiállítást, ami ide elfér. Most úgy szelektáltam, hogy csak azokat a képeket hoztam le, ami keretben van, és ami kibírja a holnapi napot.
Még egy nevet szeretnék kérni.
Szabó Tiborné vagyok.
Kedves hallgatóink, ismét zene következik, majd a Kaleidoszkóp.
Szegény vagyok, szegénynek születtem. Az én babám, a legszebbik kincsem. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Az én babám, falu legszebb lánya. Hogy ne volna, hisz én vagyok a párja. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyért
Kedves hallgatóink, következik a Kaleidoszkóp. Először Nyíregyházán, a Jósa András Múzeumban Balczó Edit keramikus művésznek a kiállítására szeretném fölhívni a figyelmet, aki épületekhez kapcsolódó plasztikákat, murális munkákat készített, illetőleg kisméretű fali képeket, a népies irányzat egyik legmarkánsabb képviselőjeként. Formáit a modern művészeti irányzatok is befolyásolták, elsősorban az expresszionizmus és a gyermekrajzok. Következő kiállítás, amit figyelmükbe ajánlok, Verőcén nyílt a Gorka Géza Kerámia Múzeumban, Szemereki Teréz formák, technikák újra gondolva. Az ő ihlető forrása a természet volt, majd művészeti pályája során az ősi kultúrák felé fordult, azoknak titokzatos formáit, motivumait idézi meg az alkotásaival, samot, kőedény, kőcserép, ritkában pedig porcelán felhasználásával. Budapesten a Museum No. 1 kiállító helyiségben Túri Endre visszatekintés tárlata tekinthető meg, aki a kortárs magyar zománc művészet nagymestere, 80. születésnapja alkalmából egyfajta áttekintés látható itt, amelyben a rá jellemző egyedi eljárással készült, rekesz zománc borítású vörösrész körplasztikái tekinthetők meg, amelyeket a kecskeméti gyárban kísérletek segítségével a helyi vegyészmérnökök közreműködésével hozott létre. Pécsen, a Zsolnai negyedben felfedezés, revealing, Timko Bibornak a kiállítása, aki a festőiség és a pasztelles színvilággal indult, mostanra azonban inkább a tértől és időtől függetlenített alakokra koncentrál, grafikai látásmóddal, redukáltabb színhasználattal. Szombathelyen a Szavária megyei hatókörű városi múzeumban Shishirukou, avagy a titokzatos Sejem címmel nyílt kiállítás, mely a Kínában évezredek óta ismert és féltbeőrzött titkot, a Sejemnek az előállítását és történetét mutatja be. Az őskortól, római koron keresztül, középkori, illetőleg kora újkori felhasználásával együtt. Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár Vármező galériájában Festménymeség címmel a Semmelweis Egyetem második számú gyermekklinika onkológia, neuroonkológia és hematológiai osztályán fekvő gyermekeknek a rajzai tekinthetők meg, akik rehabilitációs foglalkozások során Sós Dóra pszichodramatista és Marton Vera művészetterapeuta vezetésével csoportterápián vesznek részt, pszichodráma, illetőleg művészetterápiás foglalkozásokkal ezeknek az eredményeit lehet megtekinteni. Szintén Budapesten a Magyar Műhely Galériában 23+1 árnyalat címmel pedig a Magyar Elektrográfiai Társaságnak 23+1 tagja mutatkozik be elektrográfiákkal. Szentendrén a Művészetmalomban Perlott Csaba Vilmos Szenvedély és Ráció című életmű kiállítása tekinthető meg, akinek újító szerepe tagadhatatlan, mégis ez az első átfogó kiállítás halálának 60. évfordulója alkalmával. Megint Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban Elsodort világ, plakátálmok 1910-1920 történeti és művészeti kiállítás egyszerre, a 45 000 darabra tehető plakátgyűjteményből 147-et válogattak ki, eredeti litográfiákat, amik az első világháború előtti évek mindennapjait, majd a harcszerek valóságát, a román katonai megszállást, a 20-as évek trianoni döntését mutatják be, a háttérrel, illetőleg a front és a politikai eseményekkel együtt, mindezt a múzeum gyűjteményéből világháborús relikviákkal egészítik ki, és szöveges rendeletekkel az érdekes újság vetített oldalaival. A II. Világháború utáni időszakba vezet minket a székesfehérvári Csók István képtárnak Kemény Judit és Barta Lajos művészete című kiállítása, amely a II. Világháború utáni időszakot mutatja be, amikor a politika erősen felülírta, tiltotta, megtűrte, vagy támogatta a művészeti tevékenységet két életúton keresztül, Barta, aki az emigrációt választotta, és Kemény Judit, aki pedig a belső emigrációba vonult. Más művészektől is bemutatnak egy-egy absztrakt alkotást. Végül, hogy a máról se feledkezzünk meg, Miskolcon a Színész Múzeumban a 15. Légy ott, Bartók plusz fordulata, kötet bemutatójával együtt a Spanyolnátha folyóiratban is megjelenő művek tekinthetők meg, számtalan művésznek kortárs alkotása. Előzetesként pedig szeretném felhívni a figyelmet Nagyszentre, ahol a Széchenyi István Emlékmúzeum holnap fog megnyílni, tehát a Széchenyi Mauzóleum megtekinthetővé vált. Köszönöm figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.